Testvéreim, Istennek szent igéjeinek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal. Megírva található Lukács evangélium a 4. részének a 16. versétől a 20. verséig terjedő igeszakaszban, valamint János evangélium a 8. részének a 12. versében. És néme Jézus Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitta, ahol ez van írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának és leüle, és a zsinagógában mindenek szemei őre valának függesztve. János evangéliumából pedig így szól az ige: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Istennek szent igéje, amelyet Ézsaiás próféta könyvéből felolvastam, amint látjuk tartalmát illetően, és a lényeges mondani valóját illetően, megtalálható itt Lukács evangéliumában. De vessünk néhány pillantást Ézsaiás prófétára magára és Ézsaiás próféta könyvére. Úgy is nevezik Ézsaiás próféta könyvét, mint az evangéliumot az Ószövetségben. Valami hallatlanul gyönyörű, és mondhatnánk szinte, hogy mai kifejezéssel illetnénk, tehát megszállottja Ézsaiás próféta annak a messiási korszaknak, amelyet Isten kegyelméből elkészít mind azoknak, akik az ő követői, tehát az Isten népének. És új értelmet nyer ez tulajdonképpen, de hiszen Ézsaiás próféta valami hallatlan, különös módon hirdette meg azt a lelkületet és azokat az áldásokat, amelyek majd Jézus Krisztusban adatnak a világnak. Ő az, aki szól az Úr szenvedő szolgájáról. Ő az, aki szól egy olyan fajta lelki ébredésről, amelyben megváltozik ez a világ. Talán nem véletlen, hogy Ézsaiás próféta könyve ugye terjedelmében elég hosszú prófétai könyv, sőt, egyes írás magyarázók azt mondják, hogy valójában Ézsaiás próféta nem egyetlen személy volt, tehát Ézsaiás könyvének nem egyetlen személy a szerzője, és ezeket a részleteket hát így is próbálták meghatározni, hogy hát igen, beszélünk, tehát nem csak Ézsaiásról, hanem úgynevezett Deuteró Ézsaiásról, tehát egy másik Ézsaiásról, aki ugyanazzal a lelkülettel, ugyanazzal az odaadással, ugyanazzal a prófétai hévvel hirdette az evangéliumot, és feltárta a korabeli emberek előtt egy messiási korszaknak minden áldásait. Sőt, nem csak Deuteró Ézsaiásról beszélnek, hanem még egy harmadikról is, amit így neveznek, hogy Tritó Ézsaiás. Talán nem véletlen ez sem, hogy az embereknek az emlékezetébe és a lelkébe vésse az Isten szabadító kegyelmét és a róla való híradást, és szinte, mint egy isteni türelemnek a szimbólumaként is értelmezhetnénk ezt a könyvet, amely szinte mindenkinek és éveken vagy évszázadokon keresztül az emberek szívébe vési a messiási korszaknak a látomását. Ézsaiás próféta körülbelül 600 évvel, tehát Jézus születése előtt élt, de hát a proféciája valami csodálatos módon, de mégis egybevág krisztusi kijelentéssel. Jézus Názáretben nevelkedik, és elmegy a názáreti zsinagógába, és szombat napon a kezébe veszi azt a bibliai könyv tekercset, mert hiszen ilyen tekercsekben voltak akkor ezek a úgynevezett könyvek, tehát nem a mai könyv formátumot kell alatta érteni, és ez az ige van ott előtte. Ez az ige van előtte, és Jézus önmagára vonatkoztatja. Azt mondja rá, hogy most jött el ez az idő. Jézus azt mondja, hogy az Úrnak lelke van én rajta. Tehát nem úgy szólal meg, mint egy közönséges felolvasó, mint akinek az a szerep van kiosztva ott a zsinagógában, hogy na felolvasson egy bibliai részletet, hanem Jézus szájából ez olyan kijelentésnek hangzik, amely óhatatlanul is, amint látjuk a későbbi versekben, megérinti a lelkeket, és ezt olvassuk, hogy mindenki rá függesztette a szemeit. Oda figyeltek rá, de emlékezzünk csak néhány prófétai tulajdonságra, a próféta viszonyára Istennel kapcsolatosan, tehát Istenhez való viszonyára, és a saját népéhez való viszonyulására. Istenhez való viszonyulását a prófétának sokszor hallottuk, tehát olyan ember, aki nem a korszellemnek megfelelően mondja el a maga mondani valóját, hanem egyedül Istenre figyel, és ebben az Istenre figyelésben kap felülről való üzenetet, és ezt a felülről való üzenetet mondja el az embereknek, azt mondja el a népnek. Tehát nem egy kívánságműsort ad, de nem úgy van, mint a hamis proféták, akik a királyok kedvéért valami nagyszerű dolgokat jósolnak nekik, sikeres hadjáratokat, aztán nagy gazdagságot, meg egyebet, amit hallani akarnak, és amit hallani szeretnének, hanem a próféta sokszor úgy szól, hogy amikor a nép a legnagyobb biztonságban érzi magát, és a legzavartalanabb időszakokat éli, amikor a legnagyobb bőségben és nyugalomban él, de ugyanakkor elfordult Istentől, akkor a próféta nagyon keményen hirdeti az Istennek az ítéletét. Vagy megfordítva. Amikor a legnagyobb nyomorúságban vannak, amikor kilátástalanná válik a helyzet velük, körülöttük, akkor pedig az Isten szabadításáról szól. Ézsaiás próféta korszaka nem volt egy könnyű korszak, tehát nagyon ráfért az emberekre az a fajta híradás, az a felülről való üzenet, amely nem csak egyszerűen jobb kedvre derítette őket, hanem isteni kijelentésként egy szebb jövőt rajzolt elébük. Hát, testvéreim, csodálatosak ezek az igék, amit felolvastam az imént előttetek, de az előtte lévők is olyan messiási korszakot mond el és jelöl meg a próféta, amelyhez foghatót nem sok irodalmi műben találhatunk, mert Isten szava az, Ézsaiás próféta szól a szószoros értelmében Jézus Krisztus életének azon eseményeiről, amelyek majd bekövetkeznek rajta. Tehát Jézus személyében proféciák teljesednek be, proféciák sora teljesedik be. De nézzük meg a próféta viszonyulását a saját népéhez. Testvérem, ez példaérték. Sajnos erről nagyon sok ige hirdető megfeledkezik, és tulajdonképpen, amikor szól a prófétai korszakról, vagy éppen a prófétáról, akkor úgy néz ki, mintha Izrael dicsőíteni. Holott a prófétától nem azt kell megtanulnunk, hogy mi dicsőítsünk egy népet, egy olyan népet, amely soha nem felelt meg azoknak az isteni elvárásoknak, amiket Isten rájuk bízott. Hanem a próféta nyomán számunkra az a legfontosabb feladat, hogy mi is a mai kor prófétái, ige hirdetői, azt a népet, azokat az embereket, akiknek hirdetik az igét, akiknek hirdetik az Úr kedves esztendejét és lelki ébredést, azt a népet, amely talán sokszor évszázadokon keresztül, de nem felelt meg sohasem az isteni normáknak, mégis mind azok ellenére az Isten népének tekintse. Egy magyar igehirdetőnek az a kötelessége, hogy a saját népét vigye az Isten színe elé, és a saját népét tekintse Isten választott népének, akik potenciálisan várományosai annak az isteni kegyelemnek, amely adatott számunkra. Annál inkább is, mert hiszen az újszövetség népe vagyunk. És az újszövetség népeként szól nékünk az üzenet. Jézus Krisztusban az isteni kegyelem kiterjesztetett a világ minden népére. Hát elképzelhetetlen is lenne, testvéreim, hogy az a hatalmas teremtő, akinek a kezében hat csillagrendszerek formálódnak, és csillagrendszerek, galaktikák milliói vagy milliárdjai léteznek, és megszámlálhatatlan bolygók, égi testek, és nem tudjuk azt, hogy még mi gazdagsága van annak, képzelettel sem tudjuk felfogni azt az Isten által teremtett világot és világmindenséget, mint sem a magunk szegényes elképzeléseivel ezt az isteni kegyelmet be lehetne zárni valami szűk körbe. Egyetlen kritériuma van és lehet, testvéreim, az Istennel való kapcsolatnak, mégpedig az, hogy Isten nekünk küldetést adott, a népeknek, nemzeteknek is küldetést adott, és ebben a küldetésben elmondta és meghirdette azokat az isteni normákat, amelyeket követni kell minden népnek, minden nemzetnek, és hatalmas lehetőség nyílik ki minden nép és nemzet előtt. Jézus Krisztusban, kedves testvéreim, ez a lehetőség adatott meg. Csodálatos az ő személye, ha megnézzük, mert jelzi azt, hogy nem a magunk gyarló emberi értelmére vagyunk utalva csupán, nem a magunk emberi szegényes elképzelése szerint kell berendezni világunkat és értelmezni a jövendőnket, hanem világunk és jövendőnk valami mérhetetlenül több, nagyobb és nagyszerűbb, mint amit el tudunk képzelni. Hirdeti az Úr kedves esztendeit. És most, amikor mi gyarló módon az esztendőket egy csokorba szedjük, és most úgymond 2020-at írunk, akkor a jövendő felé tekintünk, és a jövendő felé tekintésünkben hát a mindennapi események nem valami sok reménységgel biztatnak, vagy biztatnának bennünket, hiszen elhatalmazódott a bűn a világon, és hatalmi képződmények a maguk hatalmát próbálják érvényesíteni, és nagyon szomorú világnak nézne elébe az emberiség, ha nem lenne számunkra az Isten kijelentése, és nem tudnánk magunk mellett az isteni kegyelmet. Jézus hirdeti az Úrnak kedves esztendejét. Annak ellenére, hogy ilyen világban élünk, annak ellenére, hogy a különböző események nem sok reménnyel biztathatnának bennünket, de annak ellenére tudomást szerezhetünk arról, hogy Isten az ő szent lelke által az életünkbe reménységet tölt és reménységet ad. Az egyetlen, a hatalmas Isten kegyelme, amely megtart és megőriz bennünket, és akinek tetszett az, hogy Jézus Krisztus arcán felragyogtassa az ő dicsőségét, hogy elénk állítson Jézus személyében egy olyan szemét, akin felragyogott az Isten szeretete, és akinek az életében, életvitelében olyan példát nyertünk, de nem csupán példát nyertünk, hanem olyan életvitelt tapasztalhattunk és tapasztalhatunk meg, amely az emberhez szabott, de nem a mi képességeinkre támaszkodik csupán, hanem a velünk lévő isteni kegyelemre, amely bennünk is megnyilvánulhat. Hirdetem, mondja Jézus az Úrnak kedves esztendejét. Milyen csodálatos program ez, hiszen ő azt mondja, hogy az Úrnak lelke van én rajta. És ezt aztán a tanítványok is megtapasztalhatták. Mindenki megtapasztalhatta, aki valamilyen szinten Jézus társaságába került. A betegek megtapasztalhatták azáltal, hogy Jézus meggyógyította őket, akik valamilyen különleges felülről, Isten világából származó információkat próbáltak vagy akartak szerezni, azok megtapasztalhatták Jézus személyén keresztül azt az isteni kijelentést, amely felülről adatik, amely Isten kegyelméből adatik. Megtapasztalhatták gyógyító erejét és hatalmát, vigasztalását, megtapasztalhatták jelenlétének minden áldásait, és azt a fajta bátorságot, amire ő elvezette a lelkeket, az egyéneket, de amely lelkület által lelki ébredéseket támasztott az emberiség története folyamán is. Igen, megtapasztalás, olyan fajta megtapasztalás, ami túlmutat az emberi képességeken, és túlmutat a mi emberi lehetőségeinken. János evangélium a 8. részében egy érdekes párbeszédnek lehetünk a tanúi, amikor kortársaival Jézus vitatkozik, és nagyon keményen vitába száll velük. Amikor ő így szól, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem a sötétségben jár, hanem az övé lesz az életnek a világossága. Mindjárt rátámadnak, hogy hát ki vagy te? Kicsoda vagy te? És megvetőleg szólnak róla, és azt mondják büszkén Jézusnak, hát mi Ábrahám gyermekei vagyunk, de hogy te ki vagy, arról nem tudunk. Vagy ugyan, hát Názáretből támadhat valami jó, vagy felsorolják még azokat a kifogásaikat, amelyben ott van a megvetés, az elmarasztalás, sőt, a gyilkos indulat Jézussal szemben, és akkor Jézus azt mondja, nekik ti ugyan Ábrahám gyermekeinek mondjátok magatokat, de innen alulról valók vagytok, én felülről jöttem, és azt mondom el, amit felülről kaptam, amit az atyától kaptam. Azt mondom el, amit az Isten világából hoztam. És akkor azt mondja nekik, hogy ti az ördögnek a gyermekei vagytok. A sátán gyermekei, mert meg akartok engem ölni, azt mondja nekik Jézus. Hát, testvéreim, kemény kijelentés ez ott és abban az időben, de rámutat tulajdonképpen az proféták által úgynevezett választott népnek mondottakra, tehát feltárja azt a fajta lelkületet, ami bennük van, hogy nem csak előtte a proféták szemében, vagy a profétai kijelentésekben fogadták el azoknak a tanítását, kijelentését, hanem itt van most, ott van Jézus, aki személyében többet hoz, mint a többi proféták, abban a korban, és személyében többet mond el, és több tapasztalható meg felőle, mint bármikor annak előtte. És elutasítják, kiközösítik, és testvéreim, milyen csodálatos, hogy ugyanakkor majd megtudjuk, a pogány világ pedig befogadja. Őt a kiközösítettet, akit senkinek, semminek és átoknak tekintenek, és a mai napig is valahogy így viszonyulnak hozzá. Igen, ez az isteni kegyelem. Ez a minden népre és minden népből azokra kiterjesztett isteni kegyelem, akik hisznek Istenben, akiket Isten az ő szent lelke által világosságra vezetett. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Egy újfajta életvitel lehetőségét tárja fel, amelyről az elmúlt alkalmakkal szóltam, tudnélik a lélek által való vezetettséget, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus erőterében maradni. Isteni erőtérben maradni. Mert Jézus ezt az isteni erőteret mutatta meg. És ebbe az isteni erőtérbe invitálja mind azokat, akik lehetőséget kaptak, és akiknek megadatott az a kegyelem, hogy hallják az öröm üzenetet, az evangéliumot, és meghallják nem csak egyéni életükre nézve, hanem nagyobb kiterjedtségében is, akár nemzeti méretekben is, akár egy olyan lelki ébredés reménysége alatt is meghallják az ő szavát, és a meghallott isteni üzenet nyomán új élet támadjon és világosság támadjon a lelkekben és az elmékben. Én vagyok a világ világossága. Aki elfogad engem, azt mondja Jézus, az nem marad a sötétségben. Annak nem a sötétség, a kilátástalanság, a céltalanság lesz jellemző az életére, hanem megleli Istentől kapott élet célját is. Világosságban jár. Tudatos, másfajta minőségű élet lehetőség táratott fel előtte. Jézus érdekes módon, ami figyelemre méltó az újszövetségi történetben, bezárja ott a könyvet, ahol az Ézsaiási kijelentésben ott van, hogy az ítélet hirdetése is kézen fekvő, tehát hirdetem az Úrnak kedves esztendeit és az ítéletet. Jézus eddig mondja el, hogy és hirdetem az Úrnak kedves esztendeit, ami most következett be. A mostani pillanat, az ő jelenlétének a pillanata az, amely garanciát ad arra nézve, hogy ez kedves esztendő. Garancia arra nézve, hogy Isten, aki ura térnek és időnek, és maga az idő és az ő teremtménye, hogy az az Isten nem változik meg, az az Isten örökké ugyanaz, az az Isten az ő szeretetét nem vonja meg, hanem végtelen türelemmel sokszor nemzedékeken, vagy akár évszázadokon keresztül, vagy évezredeken keresztül is, de türelemmel hordozza és viseli el az embereknek minden gyarlóságát, mert elhozza egyszer úgy az ő kedves esztendejét, az ő szabadítását, amely tényleges biztosítékot ad arra nézve, hogy bekövetkezik majd az az üdvösséges korszak, amelyben megszűnnek azok a visszásságok és azok a viszontagságok, amelyek keserves próbák elé állították az egész emberiséget. Aki Jézus erőterében van, aki az isteni szeretetnek az erőterébe került bele, az többé nem rabja a sötétségnek, a kilátástalanságnak, a reménytelenségnek, hanem Isten gyermeke. Jézus továbbá elmondja azt is ugyancsak, de János evangélium a 8. részében, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A szabadító kegyelem, amely rajta keresztül adatott, nem csak ott és akkor, abban az időben és azokban az időkben, hanem időről időre, alkalomról alkalomra, mostanában is, és a jövendőben is, a kegyelmi korszak egészében is minden időben adott lehetőségként feltárul az emberek előtt, hogy higgyenek benne, és higgyenek a proféciákban, az Isten kegyelmében, és támaszkodjanak annak erejére, hogy ez a kegyelem kibontakozzon, és a kibontakozó kegyelemnek mind jobban és jobban a részeseivé váljunk mi magunk is, nem csak úgy a részeseivé, hogy élvezzük annak áldását, hanem, mint Isten munkatársai, igyekezzünk, törekedjünk munkálkodni, mind abban a jóban, mind annak megvalósulásában, amelyhez Isten számunkra, hozzánk mérten, egyéni életünkhöz mérten is megadja a szükséges segítséget és mindenkori áldást. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy abban az üzenetben, ami elhangzott annak idején ott a betlehemi mezőkön, és ami elhangzott a későbbiekben is, ama beszédek által, ama kijelentések és csodatételek által, amelynek Jézus Krisztus személyén lehetett tanúja a korabeli emberiség, Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor mennyire értelmetlenek voltunk, vagy értelmetlenek vagyunk sok esetben, hogy nem tudjuk, nem vagyunk képesek felfogni ezt a kegyelmet. Ezért könyörgünk hozzád, hogy te tedd nyitottá a szívünket, világosíts meg az elménket, hogy felismerjük Jézus szemében azt a világosságot, amelynek ragyogása betölt és betölthet mindeneket, amelynek fénye végig kísérheti az életünket, és amelynek ereje végig hordozhat bennünket, életünknek sokszor rögös útain is. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, hogy légy segítségül nékünk. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy te áld meg kegyelmeddel és szereteteddel hozzánk tartozókat, családtagjainkat, ismerőseinket, barátainkat. Könyörgünk hozzád különösképpen beteg testvéreinkért, és könyörgünk hozzád azoknak a szolgálatáért, akik a betegek gyógyítása, gyógyulása érdekében munkálkodnak, hiszen tőled nyert elhivatás ez is, az Isten evangéliumának hirdetése, és a betegeknek, a gyengéknek, a nyomorultaknak felkarolása, gyógyítása. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy adj lelki ébredést ebben az országban, és ne engedd el hatalmasodni azoknak galátságát és azoknak erejét, akik szomorúsággal és gyilkos szándékkal töltik meg ezt a világot. Hatalmas Istenünk, könyörgünk hozzád, hogy te törd le azoknak a harci kedvét, akik minden áron a népeket igákba próbálják dönteni, akik tönkre tesznek országokat, népeket és nemzeteket, a bizonytalanságba próbálnak vezérelni, akik újra és újra évszázadokon keresztül háborúkat robbantanak ki. Hatalmas Isten, könyörgünk hozzád, hogy te tekints rájuk, és a te isteni kezed legyen ő rajtuk, és te bírd őket jobb belátásra, kegyelemmel vagy kegyelmes ítéleteddel, te munkálkodj, hatalmas Istenünk, és teremts békességet ebben a világban. Kérünk, hatalmas Urunk, hogy adj lelki ébredést, hiszen számunkra ez a környezet és ez a nemzet, amelynek gyermekei vagy amelynek tagjai vagyunk, hatalmas Istenünk, ez a mi feladatunk, és ebben a feladatban, hogy hordozzuk azt a fényt, amit tőled nyerjünk, légy segítségül nékünk. Mennyei édesatyánk, kérünk, hogy hallgass meg imánkat, és szent lelked erejével, világosságoddal teremts rendet bennünk és körülöttünk is. Hallgass meg imánkat, mennyei édesatyánk, szent fiad, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Édesatyánk, hálát adunk néked azért, hogy valóban a gyermekeid lehetünk a te kegyelmed által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítson meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.